Tíz vázat profécia című sorozatunk befejező előadása, melynek címe a beteljesedések kora. Ezzel az előadással fejezzük be ezt a 1996-ban tartott sorozatunkat. Áttekintettük ezt a 10 rendkívüli vázat proféciát. Sokan voltak az előadás sorozatunk kezdetén, akik, emlékezem rá, azt mondták, hogy honnan van ez a fogalom, hogy vázat proféciát. Soha nem hallottam erről. Ki találta ki ezt a kifejezést? Meg biztos, hogy a Bibliában csak 10 vázat profécia van? Vagy egyáltalán van 10 vázat profécia? Sajnos a proféciák tanulmányozása az utóbbi 2 évszázadban soha nem látott mélységbe zuhant alá. Ugye az utolsó 2 évszázad azért az általános egyetemes ateizmus időszaka, amelyben a legjobb formája a vallásnak Európában a deizmus, ami azt vallja, hogy van ugyan Isten, de távol, valahol visszavonulva a világtól, hiszen a világ megy a maga törvényei szerint, Isten nem avatkozik bele sem a természet, sem a társadalom törvényeibe, és ezért kialakult ez a deista istenkép, amelyben nincs ilyen, hogy profécia. Ilyen, hogy jövendőlés, ilyen nincsen. Lehet, hogy van Isten, mondják az emberek, valahol távol, de hogy Isten előre látná a jövőt, vagy ezt ki is jelentené nekünk? Hát ha viszont előre látja és kijelenti, ez már annyit jelent, hogy ezen nincs mit változtatni. Itt mit tudunk mi tenni a történelmünkben, amikor ezt Isten előre tudja és ki is jelentette? Nagyon sokan ezt is fölvetették nekem az előadás sorozat közben, hogy ezek valahogy determinisztikus dolgok, hogy úgyse tehetünk semmit ezekkel szemben. Akkor meg miért tudjunk róluk? Akkor miért beszélünk ezekről a jövendőlésekről? Elég nekünk a hétköznapoknak a sok-sok nyomorúsága, hogy még a jövőnket is megterheljük egy ilyen tudattal, hogy majd holnap-holnap után mi fog bekövetkezni, amelyre nézve semmit nem tudunk tenni, hát ez valahogy még kétségbejtőbb és elcsüggesztőbb. Kedves hallgatók, hadd idézzem föl a mai előadásunk első igehelyét. Ézsaiás könyve 42. fejezet 16. versét írtam fel a táblára. Ézsaiás könyve tele van vigasztalásokkal, bátorításokkal. Tele volt már Jézus első eljövetelére vonatkozóan is, de tele van Jézus második eljövetelét közvetlenül megelőző időszakra vonatkozóan is. Ézsaiás 42. fejezet 16. versében ezt olvassuk. A vakokat oly úton vezetem, melyet nem ismernek. Járatom őket oly ösvényen, amelyeket nem tudnak. Előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé. Ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Nem csak hívő embereknek szól ez a kijelentés, hanem mindazoknak az embereknek, akik beismerik a valódi lelki szegénységüket, a valódi gyengeségüket, akik elmerik mondani azt, hogy itt élnek ezen a földön, élnek, de mintha nem is élnének, látnak, de mintha nem is látnának, szinte vakok lennénk, hogy sok minden dolgot nem látunk, még utólag se látunk világosan. Isten azt mondja, hogy aki beismeri azt, hogy vak, és nyomorult, és mezítelen, azokat járatja oly ösvényeken, melyeket nem tudnak, és előttük a sötétséget világossággá teszi, és az egyenetlen földet egyenessé, és őket el nem hagyja. Merítsünk erőt ebből a bátorításból, és ne úgy képzeljük, hogy a proféciákkal Isten megterhelni akart bennünket. Isten nem súlyosbítani akarta a gondjainkat, hanem kinyitni előttünk egy valóban reményteljes jövőnek az ígéretét, de hogy milyen út vezet egy reményteljes jövőbe és az örök életre, hogy mi minden sok nyomorúságon kell átmenni, hogy mondta Pál apostol is egyszer az efézusi véneknek, azt jó megismernünk, hogy lássuk azt, hogy amiben élünk, hol is vagyunk, és hogy mi következik ennyi sok nyomorúság után. Mert igen, ezt látjuk a 10 vázlat proféciából, hogy a földi történelem egyre nehezebb lesz. Csak hadd említsem röviden ezt a 10 vázlat proféciát. Mi volt az első vázlat profécia? Dániel könyve 2. fejezetében a nagy szoborról szóló látomás. Feje aranyból van, ezüstből a karja, vállai, részből, bronzból az oldalai, vasból a lábszárai, és hogy végződik ez a szobor kolosszus? A vasnak és a cserépnek, a vasnak és az agyagnak az elegyével. A különben elegyedni nem tudó elegyével. A földi történelem az aranytól indulva a sárig jut el. Hát ha csak ennyit jegyeztünk meg a Dániel második fejezetéből, ez már éppen elég, nem? Hogy ennyire gyengül a történelem. Ha úgy az értékét meg lehet mondani az emberi életnek, meg közösségek életének, meg az emberi történelem irányíthatóságának, egyre inkább évszázadról évszázadra, sőt ezek a proféciák ugye évezredes léptékeket futnak be, egyre inkább gyengül a történelem. Aztán a második profécia, ami teljesen párhuzamos volt ezzel, Dániel könyve 7. fejezetében, milyen másik kulcsot adott meg? Miért ilyen borzalmas a történelem? Mert a történelmünkben az önzés hatványozódik. És az egyéni életekben és társadalmi életekben az önzés az valami lavinaszerű lefolyással halad a maga útján. És az önzésnek a történelemben mi a lényege? A fölénybe kerülés. És mit mondott a Dániel 7. fejezete? Ahogy fölénybe akarnak kerülni nemzetek egymáshoz képest, és hogy a világ hatalomért folyik a küzdelem, az egész emberi történelem a hatalomért folytatott harcnak a történelme, és a világ hatalomért folytatott harcnak a történelme, ezt láttuk Dániel 7. fejezetében. Aztán a harmadik vázlat profécia újra megismételte ezt, csak nem oroszlán, medve, párduc, fenevad alakjában ezeket a vérengző hatalmakat, hanem kosnak, kecskebaknak és kis szarvnak a jelképes alakjában. És fölvetítette előttünk a reményteljes jövőt, hogy az Isten, aki kézben tartja ezt a történelmet, aki ad mindenkinek életet és hatalmaknak ad uralmi időt, Isten ítélni fog, és Isten el fog hozni majd egy olyan országot, amelyben nem a hatalom lesz a fontos, amelyben a szeretet és az igazság lakozik, és amely soha meg nem romol, és hogy hogyan készíti elő Isten ennek a világnak az eljövetelét az ítélet által. Ugye a harmadik vázlat proféciánk középpontjában a mennyei ítélet állt, és a mennyei ítéletről szóló jövendőlés előre vetítette a következő vázlat proféciákra már az árnyékát. Negyedik vázlat proféciánk miről szólt? Ugye Dániel könyve 10. fejezetétől a 12. tartó fejezetben további helyi hatalmi küzdelmek a zsidó nép életében egészen Jézus első eljövetelig aprólékosan bemutatta a jövendőlés, hogy mik várnak a zsidó népre. Hogyan tudja fogadni majd a megváltóját, a messiását. És az 5. vázlat proféciában megszólalt a messiás. Jézus Krisztus beszéde volt ez a Bibliának a legfenségesebb része, amelyben, ahogy említettem, hármas volt a profécia, nem? Ugye vannak egy szempontú proféciák, vannak kettős proféciák, de Jézusnál egyedül őtőle találhatunk hármas jövendőlési proféciákat, vagyis Jézus beszélt arról, hogy ha őt elvetik, akkor mi történik Jeruzsálemmel és a zsidó néppel, ez volt a proféciának az első szintje. Ezt Jézus párhuzamba állította a történelem végi eseményekkel, vagyis ahogy Jeruzsálem leomlik, úgy fog összeomolni a világ. Ez volt a második szint. És Jézus még a két esemény, Jeruzsálemnek 70-ben történő elpusztítását, és a világ végét közvetlenül megelőző időszakot, a közti időszakot is felrajzolta pár szóval, ez volt a harmadik szintje Jézus proféciájának. A 6. vázlat proféciában Pál apostol 2. tesszalonikai levelében láthattuk azt, hogy az apostol párhuzamot állított egy hatalom fellépte és a történelem végi válságoknak a végső kibontakozása között. Ez volt az a hatalom, amely a híres antikrisztusi proféciákat gyűjtötte egybe. Dániel könyve 7. fejezetétől olvashattunk már ezekről. Arról az antikrisztusi hatalomról szólt Pál apostolnak a jövendőlés, amely beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. És aztán a 7. vázlat proféciától fogva rátértünk Jelenések könyvének a 4 vázlat proféciájára, és itt tettem önöknek azt a kijelentést, hogy a közbeékelt látomásokkal majd a befejező a mai előadáson fogok foglalkozni. Mik voltak ezek a közbeékelt látomások? A hetedik vázlatprofécia a Bibliában a hét levélről szóló kijelentés. Jézus hét levele hét keresztény gyülekezethez. Az egymás követő hét levél szoros sorrendben követi egymást. Semmi különösség nincs ebben, pontosan tudtuk azonosítani a történelmi időszakokat. De már a rákövetkező nyolcadik vázlatprofécia, tehát a hét pecsétről szóló jövendőlés, ott már van egy különlegesség. A hatodik pecsét után Jézus nem töri fel rögtön a hetedik pecsétet. Itt már van egy közbeékelés. A hatodik pecsét után felhangzik a kijelentés, hogy közel van a bárány haragjának ama nagynapja, kiállhat meg. És a hetedik pecsétet csak akkor bontja fel Jézus, amikor erre a kérdésre választat, hogy tudni, kiállhat meg, és ez a jelenések könyve hetedik fejezete az úgynevezett elpecsételésről szóló látomás ezzel ad választ a kérdésre. A kilencedik vázlatproféciában is találkoztunk ilyen különlegességgel. Ott a hatodik trombita szó után szintén nem harsant föl a hetedik. Tehát teljesen ugyanaz, mint a pecséteknél. Ugye a hatodik pecsét után nem jött rögtön a hetedik. A hatodik trombita szó után nem harsan fel a hetedik, hanem ott már egy kettős közbeékelés van. Ez a jelenések könyve 10. és 11. fejezete, amely a végső idők egyházának a születését, és egyáltalán az egész végidőknek a lelki-szellemi állapotát állítja elénk középpontjában az ateizmus megszületésével a végső időszakokra. És említettem önöknek, hogy ennek a két vázlatprofécia sorozatban a közbeékelt látomásoknak a megértése egy döntő reménységet ad az ember számára. Két héttel ezelőtt zártuk a sorozatunkat a 10. vázlatproféciával, jelenések könyve 12. fejezetétől a 19. terjed. Itt nincs közbeékelt látomás, tudnék az egész profécia egy állandó közbeékelés. A múlt héten, illetve két héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy ez az utolsó vázlatprofécia a mikorunkat veszi nagyító alá különböző szempontokból, és ezt világítja meg. Nos, hát akkor először hadd vessem fel a kérdést, hogy mit is mond el ez a két közbeékelés. Jelenések könyve 7. fejezete, és jelenések könyve 10. és 11. fejezete. Fontos-e a sorrend, hogy először jön a 7. fejezet tartalma, utána jön a másik két fejezet tartalma, és mi ebben az evangélium, mi ebben a vigasztalás minden ember, de főleg a hívő keresztény emberek számára? Kedves hallgatók, aki ezt az összefüggést először megérti, az valóban egészen másképpen kezdi majd látni ezt a nyomasztó történelmi tablót, amit mi áttekintettünk. Tudnilik, a jelenések könyve 7. fejezete miről szól? A jelenések könyve 7. fejezete arról szól, hogy nem jön el Krisztus napja addig, míg minden ember, aki dönteni akar a jó mellett, a döntését meg nem hozhatja. Míg minden ember, aki az igazságot szeretné követni, az igazságot ne követné. Felolvasom ezt a látomásból csak ezt a részt, a jelenések könyve 7. fejezet 13. versétől, akkor János apostol látja a végső történelmi idők megmentett embereit, másnéven hívő embereit. Óriási sokaság. Ez is már önmagában egy nagyon nagy reményteljes kijelentés, hogy nem egy vagy két ember van itt, nem is 100 vagy 1000, ugye persze a 144 000 ez egy jelképes szám, mondja is rögtön a jelenések könyvében a 7. fejezet 9. verse, hogy ezt a nagy sokaságot, melyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem azért van, hogy itt megszámoljuk, nem azért van, hogy darabszámra azt mondjuk, hogy ennyi ember van a végső időkben, aki az üdvözültek közé tartozik, hanem egy óriási sokaságnak a jelképe ez, akiket Isten meg tudott menteni a földi történelem végső elsötétülése idején is. És miközben látja ezt a nagy sokasságot János apostol, hozzátársul a 24 presbiter vagy vén közül az egyik, és a 13. versben azt olvassuk, hogy akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Ezt a végső idők hívő emberét fehér ruhában látja, pálmágakkal a kezükben, és fölteszi a kérdést az egyik vén, hogy kik ezek és honnét jöttek. És mondtam néki, Uram, te tudod. Nem azért mondja ezt János apostol, mert ne tudná azt, hogy minek a jelképe a fehér ruha vagy a pálmák, de annyira lenyűgözi ez a látomás, nem a maga szavait akarja hallani, hanem a mennyben levő lénynek a magyarázatát, és ezért átadja neki a szót, hogy te magyarázd meg. És mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, se semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Megrázó látomás ez. Nagy nyomorúságból jött sokaság. Ők azok, akik átélték a 7 csapást, az emberi történelmnek a legvégső drámai felvonását. De akik már nem éheznek, nem szomjóznak, már semmi hőség nem tűz rájuk, és az Isten el is fog törölni a szemeikről minden könnyet. Miért? Mert ők mentek át a legmegrázóbb tapasztalaton, amint csak ember átmentett itt a földi történelemben. Ők, ez a bizonyos végső idők hív emberei látták a rossznak a kiteljesedését. Soha annyi csalás, szemfényvesztés, hazugság, erőszak nem volt a földön, mint a történelem végén. Ezeket ők átélték. Átélték a rettenetes végső pusztulását a földi világnak, de megtértek, megmosták és megfehérítették a ruháikat a bárány vérében. Megtért, megszentelődött emberek, tiszta, igaz emberek. Hát nem valami fenséges látomás ez, hogy a földi történelem végén óriási sokaság tiszta és igaz ember lesz. Sokszor úgy vagyunk mi is, mint Illés próféta, aki azt mondta, hogy ő egyedül maradt. Hát hol van itt a földön becsület, tisztesség, szeretet, igazsághoz való hűség? Hol van? Hogy mondja a Zsoltár is, tele van a föld zsaroló tanyákkal. Tele van a föld megtelik erőszakossággal, hogy mondja egy másik helyén a Szentírást. És akkor hajlamosak vagyunk azt mondani, mint Illés ott a hamis vallások topzódásának az idején, hogy Uram, vedd el már az életemet. Én sem vagyok jobb az atyáimnál. Miért is éljek? Hát egyedül maradtam, és tetejében még én sem vagyok jobb az én atyáimnál. És Isten akkor több ezer emberre tett utalást, akik nem hajtottak fejet a Baálnak. Illés azt gondolta, hogy egyedül maradt, és mégis több ezer ember volt. És a földi történelem végén is talán hajlamosak vagyunk borulátásra, vagy hajlamosak vagyunk elcsüggedésre, hogy hát kiveszett innen a földről az igazság, és a szeretet, és a becsület. És ez így igaz. De hogy közben hány ember tudott az Isten megközelíteni a Szentlélek által, hány embernek a belső világát tudta megújítani, megváltoztatni, a végeredmény közdít a Szentírás, és ez a Szentírásnak gyakori szerkesztésmódja. Először közdi a végeredményt. Óriási nagy tömegű, megváltott seregről szól a Szentírás. És így elébünk állítja ezt Jelenések könyve 7. fejezete, hogy aztán mi magunk is feltegyük a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. Egy eltorzult, egy elvetemedett világban hogy lehet, hogy ennyi ember választotta az élet és a szeretet útját? És erre válaszol a második közbeékelt látomás. Tehát ebben a 10 vázat proféciában, amit mi áttekintettünk, tessenek elhinni, hogy mi csak tényleg a hámréteget tekintettük át. Nagyon nagy dolognak tartanám, ha valaki úgy megy el a mostani félévi sorozatunkra, hogy legalább tudja, hogy hol van ez a 10 vázat profécia, aztán majd mindig visszalapoz ehhez. Én csak a kérget, a fölszíni réteget mutattam be önöknek. De például, hogyha megnézzük azt, hogy bizonyos vázlat proféciák között mi az összefüggés. Hogy például egy 7 pecsétes látomásnál itt van az elpecsételés. A végső időkben óriási sokaság, óriási nagyszámú ember, a tenger kincsözön a népek gazdagság, hogy mondja Ézsaiás. Itt vannak és élni fognak, az örök életre fognak eljutni. És akkor föltesszük a kérdést, hogy hogyan állt elő ez a nagy sokaság? Erre válaszol a második, az ezután következő trombita szó látomásban, a 10. és a 11. fejezet, ez a vázlatprofécia. amely elmondja, hogy Isten hogyan küzd az emberiségért a végső időkben. Ugye Istennél mondja a Péter második levele, hogy egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap. Ha valaki elolvasta az Ószövetséget, láthatja, hogy Isten volt, amikor ezred évekig küzdött. Hát a zsidó népért például 1500 évig küzdött. Hát ez is egy döbbenetes dolog, nem? 1500 évig küzdeni azért, hogy egy népből más nép legyen. A mostani történelmi időben nincs már 1500 év, és nincsenek évezredek. De ha visszatekintünk, a vázatprofécia körülbelül egy 150 évvel ezelőtti történelmi eseményre utal vissza. Tehát amit olvashatunk a Jelenések 10. fejezetében, 11. fejezetében, az itt van tőlünk 150-200 évre. És bemutatja ez a közbeékelt látomás, hogy Isten az utóbbi 150-200 évben mit tesz azért, hogy az emberiségnek az élni akaró maradékát összegyűjtse. Ez is egy félelmetesen nagy összefüggés és látomás. Tehát az hogy az eredmény meg lesz, de hogy az eredmény mögött mi van, és Isten hogyan küzd szabályszerű eszközökkel. Ugye mondja a második Timóteus levél második fejezet, hogy senki sem koronáztatik meg, csak az, aki szabályszerűen küzd. Isten nem erővel, nem hatalommal küzd. Isten nem hadseregeket küld. Isten nem politikusokat, vagy nem tudom, nagy filozófusokat küld. Isten küldi az ő igéjét, küldi a Szentírást, és akik befogadják, szépen, lassan, csöndesen, alakul, formálódik ebben a földben, ennek a földnek a történelmében az Istennek országa. Hogyan is küzd Isten az elmúlt 150-200 évben? Először is támasztott az akkor már eltorzult egyházi közösségekből, minden egyházból, minden keresztény felekezetből kihívva az igazán hűségeseket és hozzáragaszkodókat, támasztotta a végső időknek a nagy mozgalmát, elindította útjára a végső idők egyházának a történelmét. Erről szól Jelenések könyve 10. fejezete. Bizonyos szempontból a Bibliának ma a kulcsfejezete. Sokan teszik fel a kérdést, hogy hol van az igazi egyház. Egy idő után minden ember vagy fölteszi ezt a kérdést, hogy hol lehet valami közösséget találnom, hol lehet valami olyan néphez csatlakoznom, ahol tisztán hirdetik Jézus tanításait. És Jelenések könyve 10. fejezetét, aki megérti, az megérteti, hogy most hol keresendő ez a nép, hol keresendő ez a közösség. Elmondja a Jelenések könyve 10. fejezete egy döbbenetesen rövid látomásban, összesen ugye 10-11 vers az egész látomás. Jézus Krisztus áll előttünk mennyei dicsőségben, hogy az egyik lábát a földre, a másik lábát a tengerre teszi. Az egész földkerekség uraként Jézus áll, és megesküszik, hogy több idő nincsen, de nem csak így magában esküszik meg, hogy több idő, több profétikus idő nincs, hanem egy kis könyvecskét tartva a kezében, egy megnyílt könyvecskét tartva a kezében, és arra esküszik meg, hogy több idő nincsen. Ugye tudjuk jól, hogy a Bibliának minden könyve nyitott könyv. Egy kivételével. Egy könyvre a Bibliában maga Isten azt mondta, hogy zárd be e könyv profétálásának a beszédeit. Tudakozzák majd sokan, de majd csak a végidején értik meg, és akkor nagyobbá lesz a tudás. Ez az egyetlen egy kis könyvecske, mert összesen 12 fejezetből áll, Dániel könyve, amely a végső időkben fog megnyilatkozni sok ember számára, tudnék azok számára, akik keresik az Isten útját és az Isten megoldását. És Jézus Krisztus azért tartja ezt a kis könyvecskét a kezében, és azért esküszik meg, hogy nincs több profétikus idő, mert egyszerre akarja kifejezni azt, hogy a történelem a végéhez ér. Ez az utolsó történelmi időszak, aminek a kezdetét tudjuk még, de a végét nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be a történelmünk. Másrészt pedig a kis könyvecskére való utalással most tesz egy nagyon döntő cselekményt is, átadja ezt a könyvet János apostolnak. És János apostol, aki nyúl a könyvért és átveszi, azt a parancsot kapja, hogy ezt a könyvtekercset egye meg. Egy másik próféta is kapott ilyen kijelentést, Ezékiel próféta, a könyve első és harmadik fejezete szerint. És ez a különleges isteni utasítás, ne gondoljuk azt, hogy valami életidegen vagy egészségkárosító kijelentés, ez egy jelképes, ugye a látomásban bemutatott törvényszerűséget akar bemutatni. Milyen törvényszerűséget? Hogy ahogy táplálkozunk fizikailag, testi étellel, és azt a szervezetünk asszimilálja, ugyanúgy azoknak mutatja be Isten a maga útját, akik az ő beszédeit is úgy fogadják, hogy azt mintegy megeszik. Azt a lényük részévé akarják hasonítani. Az az igazán Istent követő ember, aki komolyan veszi az Isten beszédeit, vágyakozik az Isten beszédei után, megérti, beépíti az életébe, és az Isten beszédei szerint akar élni. Ez a látomás ezt fejezi ki. Ezért adja át a könyvtekercset, ezért nyúl érte János apostol, és most következik egy érdekes dolog, hogy a szájában édes lesz, mint a méz, de a gyomrába lekerülve keserűvé válik. Ez rámutat egy következő dologra, hogy ezt a könyvecskét, a Dániel könyvét csalódás árán, megkeseredés árán fogják megérteni, így születik meg a végső idők egyháza. Többet talán nem is kell mondanom. Nem is szeretnék mondani. Aki utána akar járni annak, hogy hol van a végső idők hívő közössége, magától, Istentől fogadja csak el az erre vonatkozó megoldást. Istennek ez a rámutatása. Jelenések könyve 10. fejezete. A végső idők hívő közössége ott születik meg a történelemben, ahol Dániel könyvét tanulmányozzák, ahol életté hasonítják a beszédeit, a Bibliának a beszédeit, és ennek a Dániel könyvének a megértése ilyen módon megy végbe, hogy először úgy gondolják, hogy megértik, szájukban édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve azonban keserűvé válik. Tudnék, amit megérteni vélnek, nem teljesen úgy következik be, mint ahogy várják. Egy nagy csalódás fogja elindítani a végső idők egyházát, ahogy különben az egész kereszténységet is. Nem tudom, hogy eltetszettek ezen gondolkozni. A kereszténységet is egy nagy csalódás indított el a történelmi útjára. A tanítványok úgy gondolták, hogy Jézus helyreállítja a királyságát Izraelnek. És mi volt az ő nagy csalódásuk? Látni a mesterüket keresztfán függeni. Látni azt, hogy Jézus nem földi királyságot alapít, nem földi hatalomra vágyik, hanem hagyja magát elárultatni, megfeszítetni, és hagyja magát, mint alázatos bárány a mészárszékre vitetni. Amikor átélték a Jézus tanítványai ezt a csalódást, azután értették meg, hogy Jézus miért jött el erre a világra. Azután teljesedhettek be Szentlélekkel, azután indult ki az apostoli misszió, miután ezt a hatalmas megkeseredést és csalódást átélték. A végső idők egyházával is így lesz. A végső idők egyházát ott kell keresni, ahol Dániel könyvét kutató mozgalmat találunk, ahol Dániel könyvét megérteni vélik, de bizonyos értelemben félreértik, és megkeserednek, és csak azután jön a megoldás. És a történelemnek azon a pontján kell keresni, ahol a 6. és a 7. trombitaszó közötti időszak van. Ez pedig a 18.-19. század fordulója, illetve a 19. század eleje. Ezzel már mindent megmondtunk, hogy Isten hogyan küzd az emberiségért, hogyan küzd azért, hogy a végső időkben tényleg legyen egy csodálatos sokaság, aki várja Jézus Krisztust, mert Isten ideje korán elindította a végső idők egyházát, a végső idők hívő mozgalmát, amelynek a célja a föld minden részére elterjeszteni a hiteles, az igazi evangéliumot, és a valódi Jézus várásra fölkészíteni az embereket. Ezt érintettem az elmúlt előadáson Jelenések könyve 14. fejezetével kapcsolatban, ahol az utolsó idők hívő egyházának a tanítása is benne van a Bibliában. Nem tudom, hogy ennél többet meg lehet-e adni már. Tehát benne van az, hogy születik meg az utolsó idők egyháza, benne van az, hogy mit kell majd hirdettetnie, és benne van az, hogy ennek nyomán igenis óriási sokaság, százezrek, milliók, ki tudja, mekkora sokaság fognak Jézushoz térni, amikor Jézus eljön az ég felhőiben. Ugyanezt látjuk, mint a Biblia egyik előző részében, amikor Jézus első eljövetelére vonatkozóan Isten mindent elmondott, ami keresztelő Jánosra, az útkészítőre vonatkozott. Jézus második eljövetelére nézve is mindent elmondott, ami a második eljövetelt megelőző útkészítő mozgalomra vonatkozott. És kedves hallgatók, én nekem a mai előadáson nem ez a szándékom, hogy egyházi kérdésekről beszéljek, hiszen ha valaki látja is, tudja is, elfogadja is, hogy Isten mit indított el a történelemben, és hogyha egy kicsi nyáj is, de van képviselete az Isten igazságának, ez önmagában még nem segít senki emberen. A végső történelmi időkben ugyanis mindenkinek személyesen kell majd megállnia Isten törvénye követésében. És én a mai előadás nagyobbik részét azért szeretném arra szánni, ami ezután következik, hogy igenis mi a 10 vázlat profécia fényében nagyon is sokat tudunk tenni azért, hogy az életünk beteljesedett igaz élet legyen. Mit tudunk tenni? Azt nem tudjuk tenni, hogy a világot megváltoztatni. A világ sajnos elkerülhetetlenül süllyed lefelé. Ilyen áltatást a Bibliától és ezáltal tőlem ne tessenek várni, hogy valami rózsaszínű jövőképet mondjak. Ez nem is volt célom a 10 vázlat profécia tanulmányozása során. Nem hatalmaz föl rá a Szentírás. Azt se tudjuk mondani, hogy a környezetünket meg tudjuk változtatni, vagy nagyobb embercsoportokat meg tudunk változtatni. A Biblia nagyon következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy egy valami van, ami hatalmunkban. Egy valami van, ami hatalmunkban. A Biblia így kezdődik, hogy Isten azt mondta az első emberpárnak, hogy őrizd a kertet, őrizd a világot, őrizd az Isten által megteremtett földgolyót. Nem őriztük, beengedtük a világba a rosszat. A példabeszélek könyve 4. fejezet 23. versére sokat szoktam hivatkozni, ott már a Biblia azt mondja, hogy minden féltett kincsnél jobban őrizd a te szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Mi az, amit mi emberek őrizni tudunk, mi az, ami felett teljes hatalmunk van, 100%-os hatalmunk van, a világ fölött nincs 100%-os hatalmunk, töredék százalékos hatalmunk van a világ fölött. A környezetünk fölött sincs hatalmunk, nyilván saját családunk fölött sem. Hát, hogyha a gyermekem másképp gondolkozik, és minden példa ellenére eltér az Isten útjától erőnek erejével, ez ismeretlen dolog a kereszténység, hogy erőnek erejével, kényszerrel térítsünk valakit vissza. De egy valami felett 100%-os hatalmunk van. És ez a saját gondolkodásunk, a saját gondolatvilágunk. Az hétköznapi életben egy olyan nagyon lesajnált dolog ez, hogy gondolkodás, meg gondolatvilág, meg értelem. De a Biblia kimondja ezt a hatalmas kijelentést, a példabeszélek könyve 23. fejezet 7. versében, sajnos a mi Bibliánkban rossz fordításban van, ez az eredeti héber szöveg, amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. Érdemes megjegyezni ezt a Biblia verset. Példabeszélek 23.7. Amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Ami felett 100%-os hatalmunk van, hogy hogyan gondolkozunk. És ezáltal, hogy hogyan gondolkozunk, mi következik a gondolkodásból? Minden. Minden a gondolkodásból következik. Ahogyan gondolkozunk, úgy fogunk beszélni. Ahogyan gondolkozunk, olyan döntéseket fogunk hozni. Amilyen döntéseket hozunk, olyan lesz az életünk. Az egész evilági és örök életbeli sorsunkat az határozza meg, hogy mi hogyan gondolkozunk. Csak egy nagyon rövid áttekintést hadd nyújtsak itt a fehér színnel jelzett igehelyekről. Tehát ez volt az első, hogy példabeszélek 23.7, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Isten az életünknek a legnagyobb ajándékát a gondolkodásban adta a számunkra. Hogy kezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt a Bibliának a második fejezetében, ott van az Istennek három nagy ajándéka, ezt részletezem különben a mai kísérő lapunkon is a bevezetés után, hogy mi az Istennek három nagy ajándéka minden ember élete számára. Az első a gondolkozás ajándéka, hogy Isten értelemmel bíró lényeknek teremtett bennünket. Ebben sok minden benne van. Mózes első könyve második fejezetében úgy utal erre a Szentírás, hogy Éva még nem volt megteremtve, még csak Ádám létezett, és Isten elvonultatta előtte az állatokat, bemutatta neki a földi mindenséget, és azt mondta Ádámnak, hogy adjon nevet a körülötte levő lényeknek. Egy csodálatos egyszerűségű kijelentés, sokan úgy lekezelik, lenézik ezt a történetet, holott szerintem a Bibliának egyik legcsodálatosabb része arra, hogy mi minden van benne ebben a kis történetben. Benne van az, hogy Isten felruházott bennünket látással, szemléléssel. Bejönnek az ingerek, és bent az értelmi világunkban összehasonlítani vagyunk képesek. az ember fogalmakat alkothat. Fogalomalkotás, micsoda döbbenetes nagy dolog. A fogalomalkotás után az ember megnevezni tud külső tárgyakat, jelenségeket. Tehát megszületik az emberi beszéd, amit szintén az Isten ajándékozott az embernek. Mi minden van ebben az első ajándékban? Fogalomalkotás, megnevezés, beszéd, az egész emberi kultúrának ez az első alappillére. A második nagy ajándékot azzal kaptuk, hogy utána az Isten látta, hogy Ádám mindent szemlél és mindent megnevez, de hozzá méltó társat nem talált. Sem a növényeknél, sem az állatoknál. Érezte Ádám, hogy ez egy más létsik, ez egy más teremtett szféra, és akkor az Isten megteremti Ádám csontjából és húsából azt az ugyanazt a lényt, a mellé rendelt, az ember mellé az asszonyembert. A második nagy ajándék, hogy Isten bennünket társas lényekké tett. Barátságra, ismerkedésre, házasságra, szerelemre, házasságra, családra teremtette az embert. A második nagy civilizációs ajándék, ezt nem mi találtuk ki. Az ember ilyet nem tud kitalálni. Az Isten hozta ezt létre, az igazi kapcsolatot ember és ember között, és a legmelegebb, a legmélyebb kapcsolatot, a házastársi kapcsolatot. És a harmadik nagy ajándékot is azon a következő napon adta az Isten, amikor ő maga megnyugodott a munkájából, és az első emberpárnak példát adott arra, hogy igen, munkára teremtett, tevékenységre teremtett, de állandó fejlődésre és feltöltekezésre is teremtett. A hetedik napi nyugalommal Isten megszabta a helyes időbeosztást, a munkának és a megpihenésnek a szabályos váltakozását. Hát ebben a nagy három ajándékban az első láncszem a gondolkodás. Ugye, tehát gondolkodás, család és munka és megpihenés, rövidítve így tudnám elmondani. De rögtön a bűnesetkor, Mózes első könyve, 3. fejezet, 6. versében mit is olvashatunk? Mind a három nagy ajándékot megrontotta a bűn, de most én ezzel nem akarok foglalkozni, a gondolkodást hogy rontotta meg? Ugye Ádám Éva romlatlan gondolkodással jött a világra, egy csodálatos belső világgal, nem voltak bennük a rossznak a hajlandósága, és nem volt bennük semmiféle önző, énközpontú elképzelés. De akkor, amikor bekövetkezik az első bűn, és Éva szakít a fagyümölcséből, nem csak azt olvassuk a Bibliában, hogy azért evett, mert jó a fagyümölcse Ederre. Nem csak azért evett, mert kívánatos volt a szemének, hanem ezt is olvassuk ebben a versben, hogy kívánatos volt a fagyümölcse a bölcsességért. Bejött a világba egy másfajta gondolkozás és egy másfajta bölcsesség. Bejött az önzésnek a bölcselete és filozófiája. Alapjaiban rontotta meg az embernek a gondolkozását. Azóta, mondja a Biblia, minden ember az önzésben látja a kézenfekvő gondolkozást. Magamnak szerzek, hát ezáltal gondoskodom magamról, és én több vagyok, mint a másik ember, mert magamnak azért gyorsabban kell szerezni, mint hogy a másiknak is megadjam ezt a lehetőséget, hogy ő magának szerezzen. Alapjaiban önzővé vált, énközpontúvá a gondolkodás. Erre mondja azt Jeremiás könyve 17. fejezet 9. vers, hogy kicsoda tudja, hogy mi van a szívben, micsoda álnokság, sötétség van az emberek szívében. Hogy az önzés micsoda belső homályt, sötétséget eredményezett, amit mi olyan természetesnek látunk, és ez a borzalmas, hogy még jónak is látjuk, és még élvezzük is, hogy ebben élünk. Holott a saját sírunkat ezzel ássuk meg, a helytelen gondolkozással, az önzéssel, hiszen a bűn zsoldja a halál, azért halunk meg. Itt is erre a világra is érvényes az, hogy amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. Az önző gondolkozás az felemészti magát, és végül az elkerülhetetlen megsemmiléshez vezet. És ha ebből nem gyógyul ki az ember, akkor a végső halálhoz. Mit tehetett Isten? Isten a helyreállításunk munkáját is a gondolkozáson kellett, hogy kezdje. Isten nem külsőleg formálta Ádámot és Évát, és azután jövő nemzedékeket sem. Isten adta az embereknek a szavát, a beszédét, az igéjét. Ezt mondja a Zsidókhoz írt levél első fejezet első verse, hogy Isten sokféle rendben, sokféleképpen szólt hajdana az atyáknak, a proféták által, és szólt a végső időkben Jézus Krisztus által. Az Isten beszédét nevezi a Péter első levele első fejezet 23. verse romolhatatlan magnak. Isten hogyan akar bennünket megváltoztatni? Nem külső kép kezd Isten a megváltoztatásunkat, hanem a gondolkozásunkban akarja elfogadtatni velünk azt, azért veti a romolhatatlan magot, az ige magvát, hogy ne önző, hanem önzetlen gondolkozásra jussunk el. És kedves hallgatók, miért kell, hogy én erről most beszéljek ennek a sorozatnak a végén? Azért, mert ma számunkra, emberek számára ebben a lepusztuló világban egyetlen egy hatalmas menedékünk marad. Az Isten szerinti gondolkozás, a tiszta gondolkozás. Ami által az Isten meg tud bennünket menteni az örök életre, ez az, hogy mi belül végül is belátjuk-e azt, hogy az önzés rossz, az önző gondolkozása kárunkra van, és hogy nyitva tartjuk-e a szívünket, lelkünket egy másfajta gondolkozás előtt. Ezért keres Isten minden embert a Szentlélek segítségével, és ezért adta az igéjét. Ez az a történelmi folyamat, amit a Biblia nagyon világosan bemutat előttünk, hogy Isten mindig belülről keres minden embert, belülről akar megváltoztatni. Ez egyenlő azzal, hogy a gondolkozását akarja megváltoztatni. Tudjuk jól, hogy a Bibliában ez a kijelentés, hogy megtérés, ez a sokat idézett kijelentés, hogy megtérés vagy metanoia, az a gondolkozásmód megváltozása. Tehát az Isten az embert úgy akarja megváltoztatni, hogy a gondolkozás módjában kezdődjék a változás, ami majd aztán kiterjed az élet különböző területeire, kiterjed az ember jellemére, kiterjed az ember cselekedeteire is. Ezért én most önöknek a mai alkalommal szeretnék néhány alapvető bibliaverset bemutatni arról, hogy mire ügyeljünk a mai gondolkozásunkban. Tehát, hogy valóban a gondolkozásnak a kezében van az életünk. Mire ügyeljünk a gondolkozásunkban? Ezt annak a hátterén szeretném önöknek elmondani, különösen azoknak, akik itt voltak az elmúlt hónapok során a 10 vázat proféciáról szólva, hogy nagyon sok vázat proféciánál azt láttuk, hogy a végső történelmi időben a legnagyobb támadás a gondolkozást fogja érni. Tehát persze lesznek éhínségek, ahogy mondta Jézus, lesznek járványos betegségek, lesznek földrengések, lesznek természeti társadalmi katasztrófák, mint jelek sűrűsödnek és körülvesznek bennünket. Ugye erről szól ez az egy oldalas kis fénymásolatunk, ez a vírusválság előtt a föld, és 800 millió ember éhezik a földön, mintha csak Jézusnak egy-egy kis kijelentése kapna itt visszhangot, akkor Jézus azt mondja, hogy lesznek éhínségek mindenfelé. Lesznek járványos betegségek mindenfelé. Máté Evangélium 24. fejezetében. De megmerném kockáztatni, hogy nem ez lesz a legfélelmetesebb támadás az emberi életünkkel szemben. Már ma is érezzük, hogy nem ez a legfélelmetesebb. Hanem azt, hogy a helyes gondolkodást igyekeznek kioltani belőlünk. Számtalan módon és számtalan eszközzel. Az emberi létet az alapjaiban éri a támadás, mert ha az ember nem tud gondolkozni helyesen, akkor jó döntéseket se fog hozni. Ha nem hoz jó döntéseket, akkor az élete is marad ugyanolyan önző, mint az előtt volt. Az egész modern kultúra tulajdonképpen a gondolkozás elleni felfegyverzés. Rónai György írt naplót és megjelentette a Magvető kiadó két kötetben néhány évvel ezelőtt, én rendeztem sajtó alá, azért tudok beszélni erről a több ezer oldalról. 1947-ben, kevéssel a háború után ezt írta Rónai György a naplójába. A mai kultúrát elönti a reklám, a hirdetés, mondjuk 1947-es szinten tessenek elgondolni, és szaporodnak a kultúránkban az infantilizmus jelei, az embereket le akarják szoktatni a gondolkozásról. Az embereket szuggerálni akarják, hogy ezt fogadd el, így lehetsz boldog, így leszel nagyszerű ember, így lesz sikeres ember. Az emberekkel kliséket akarnak elfogadni, hogy ne gondolkozzon, mindent átvállalunk tőletek, még azt is, ami a tiétek, a gondolkozást. Hát ez 40-50 évvel ezelőtti híradás. Mit lehetne akkor ma írni? Nem szükséges nekem erről talán külön beszélnem, hogy a manipulációnak, a lelki-szellemi manipulációnak miféle kifinomodott eszközei léteznek ma. A becsapásnak, az ámításnak, a tömegek óruknál fogva való vezetésének. Talán erről nem szükséges beszélnem. Jelenések könyve 13. fejezetében két héttel ezelőtt felidéztem. Mit is? Hogy embertömegek csodálnak és imádva követnek tekintélyeket és hatalmakat. Ez a két kifejezés van benne a Bibliában. csodálva követnek és imádnak. Ez mindent megmond. Ott, ahol imádat van és csodálva követés, ott gondolkodás nincsen. Én a mai alkalommal arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Biblia mit mond arról, hogy hogyan őrizhetjük azt, ami 100%-ig a mi kezünkben van. Semmi nincs 100%-ig a kezünkben, csak a gondolkodásunk. És ha valaki a gondolkodását tisztán megőrzi, és a gondolkodásában erősödik és fejlődik, azt úgy gondolom, hogy nem érhetik el azok a kísértések, nem győzhetik le azok a kísértések, amelyek a történelem végén a legerősebb fokra fognak felhágni. A levél 10. fejezet 5. versétől kezdem ezeket a piros színnel írott igehelyeket, a táblán is jeleztem ezeket. Néhány alapvető bibliai tanítást hadd említsek önöknek a gondolkodás tisztaságának a létrejöttéről és megőrzéséről. Pál apostol ezt mondja. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Tudnék, hogy ez legyen az életetek. Kedves hallgatók, ebben a Biblia versben biztos, hogy a középponti kijelentés ez, hogy fogjul ejtsünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Mit jelent ez gyakorlatilag? Mondja azt Bölcs Salamon is, hogy az ember fejében sok gondolat van, és az ember keblében vetnek sorsot. Ugye ez az a világ, a gondolkodás világ, amit mi magunk ismerünk egyedül, akik a saját bőrünkön belül élünk. Ugye semmelyikünk nem lát bele a másik emberbe. Az emberben nagyon sok elképzelés van, nagyon sok terv van, nagyon sok vágyakozás van. Egy keresztény embernek mit kell megtanulnia? Fogjul ejteni minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ugye sokszor elmondtam önöknek, hogy a kereszténység valahogy itt kezdődik. Nem indulatból élek, nem a saját tapasztalataimat nevezem biztosaknak, nem a saját tudásomat és ismereteimet, hanem mindig Krisztussal szembesítem a gondolataimat és az azutáni döntéseimet. Mindig az áll előttem, hogy Jézus Krisztus erről mit mondott és mit tanított. Valaki azt mondta nekem itt az előadás sorozatunknak a során, hogy hát ez a 10 vázat profécia azért töltötte el bizonyos félelemmel őt, mert úgy gondolja, hogy a kereszténység az egy nagyon magas rendű gondolkozás. Erre nem mindenki lesz képes. Szóval így végignézni a Bibliát, összehasonlítani igét igével, látni a jövendőléseket, a jelképeket beazonosítani, hát azért ez mégiscsak a keveseknek a kiváltsága lesz. Hát azért az először is feltételez egy gondolkodni akarást, feltételez egy előrehadást, egy szorgalmas kutatást, keresést, hát azt mondja, hogy a környezetében a félkezén megszámolhatja az ilyen embereket, hogy kik lesznek erre képesek. Azért mégiscsak egy elitizmus ez a kereszténység. Ez csak az elitnek való. Hát gyorsan megnyugtattam, mondtam azt, hogy ne ijedjen meg attól, a magas szellemi szintől, a magas lelki szintől, amit a Biblia képvisel, hanem azt mondtam neki, ha valaki Jézusnak csak egy szavát, csak egy tanítását megjegyzi, csak egy példázatát megjegyzi, és tudtam, hogy az illető fiatal korában, amikor a templomba járt, és hát sok mindent hallott felolvasni Jézusnak, 2 példázatát jegyezte meg, és az egész életében az volt a vezérfonal. Több minden elsikadt mellette, elment a füle mellett, de 2 példázatot megjegyzett, és az egész életében ez segítette őt élni. Ez nagyon könnyű dolog. Jézus olyan tiszta beszédeket mondott nekünk, amit így mond a Zsoltárok könyv, hogy az Isten beszéde olyan, mint az ezüst 7-szer megtisztítva. 7-szer megtisztítva. Az Isten beszédei 7-szer megtisztított beszédek. Elég azokból csak egy-egy résszel kapcsolatba kerülni. Már az emberben akkora világosság gyúlhat, hogy az egész életét bevilágíthatja, és mint egy vezérfonál vezetheti az életén. Szeretném, hogyha senki nem tartaná ezt a fajta kereszténységet elitizmusnak, amit például mi is képviselünk. Nem is annyira a szellemi műveltség itt a fontos, hanem a lelki készség a befogadásra. Ezt már a filozófusok közül is megállapították, hogy nem az abszolút tudásra lehet törekedni az embernek, hanem a helyes ismeretre. Egy nagyon igaz meglátása volt a német filozófiának a 18. 19. században. Azt hiszem, a hétköznapi életben is erről van szó. A Biblia azt nem ígéri, hogy mindent megértett velünk, de azt ígéri, hogy a helyes életutat, azt a helyes cselekvésmódot, amit követnünk kell, azt megérteti velünk, és minden nap erőt ad a helyesnek, a jónak a követéséhez. Ehhez mi szükséges? Ejtsünk fogjul minden gondolatot Jézus Krisztussal, hogy neki engedelmeskedjen. Amikor valamit elgondolunk, valamit akarunk, akkor még egy szűrőnek vessük alá. Még kérdezzük meg azt, hogy mit mond erről az Isten fia, mit mondott erről Jézus Krisztus. Ha valaki állandóan olvassa a Bibliát, sokszor nem is kell a Bibliához nyúlnia, mert egyszerűen felrémlik benne, felidéződik benne Jézusnak egy-egy kijelentése. És hogyha itt nem magának hisz az ember, hanem fogjul ejti a gondolatait a Jézus Krisztussal, hogy engedelmeskedjen neki, akkor annak az embernek az élete, az élettapasztalatai, az egész lénye más lesz. És ebből következik ennek az igeversnek a másik megjegyzése, hogy akkor le tud rontani az ember okoskodásokat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett. Kedves hallgatók, az egész világ történelem tele van okoskodásokkal. Én a magam szakállára beiratkoztam filozófia szakra is, még egyetemista koromban úgy gondoltam, hogy hát ha már a filozófusok se tudják, akkor ki fogja tudni ezen a világon, hogy hogy kell élni. Végigjártam a filozófiának különböző lépcseit. Nagyon örültem, hogy volt egy olyan filozófia professzorunk, aki mert gondolkodni, és mert szinte sokszor dadogva kifejteni valamit, nem kész klisékkel jött, hanem hozta maga kis céduláit, és úgy lejátszotta előttünk, hogy mondjuk egy Descartesben, vagy egy Spinozában, vagy egy Kantban az eszmék, vagy a gondolatok hogyan érlelődtek eszmék, és hogyan álltak össze, és ez mondjuk lenyűgöző hatást tett rám, hogy mennyire gondolkodtak emberek, sokszor egy problémán évekig, évtizedekig. Szóval az is feltűnt a filozófiai tanulmányaim során, hogy alig halt meg egy filozófus, jött egy újabb, és azt mondta, hogy az elődje az mit sem ér. Az alapjába véve tévedett, egészen más alapra kell építeni a dolgokat, mert úgy nem világmagyarázat a világmagyarázat. Az egész emberi gondolkodás történetére nézve én a magam részéről nem azért, mert hogy nacionalista lennék, de Kölcsey Ferencnek a gyönyörű szép versét idézném, a Vanitatum Vanitasnak azt a részletét, ami bemutatja, hogy hova jutott az emberi gondolkodás és az emberi okoskodás. A Vanitatum Vanitasban van ez a híres strófa, amikor Kölcsey azt mondja, hogy hát ti bölcsek, mit hozátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós Arisztoteles. Ugye? Tehát azt mondja, hogy hát mondjátok meg, hogy mit hoztatok végül is a világnak. Megtanítottátok élni az embereket? Mámor birta koponyátok. Mindegyik azt gondolt, hogy most ő magyarázza meg a világot. Plátós Arisztoteles. A rím miatt van ez, hogy így, hogy Arisztoteles. Ugye két nem akármilyen nagy bölcselőt emel kitten Kölcsey. De ezután jön a lényeg, mert a verszak így folytatódik. Bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság, kártyavár és légállítvány, mindenféle tudomány. Bölcselkedő oktalanság, micsoda retorika, ugye, bölcselkedő oktalanság, rendbefűzött tudatlanság. Mindenki nagyon jól el tudta adni az árucikkét, nagyon szépen be tudta csomagolni, csak rendbefűzve, de tudatlanság. Kedves hallgatók, hol van az igazi tudás? Azt mondja egy Bibliát magyarázó szerző, ott van az igazi tudás, ahol a teremtő tudása nyilatkozik meg a számunkra. Aki tudott teremteni, az meg tudja magyarázni, hogy mire való a teremtett világa. Mi nem vagyunk teremtők. Így mondja a 100. Zsoltár, ő teremtett minket, nem mi magunk. Ilyen is van a Bibliában. Sokszor elfelejtkezünk arra, hogy nem mi magunk hoztuk létre magunkat. Se a világot nem mi hoztuk létre. Ő teremtett minket, nem mi magunk. Az a valaki, aki teremtői bölcsességgel bír, hogy mondja Jeremiásnál, hogy ő terjesztette ki az eget és a földet az ő bölcsességével. Hát azt tud nekünk okos dolgokat mondani. Hallgassunk arra, aki teremtő erővel bír. És ki volt a mi világmindenségünk teremtésében a közvetlen véghez vivő? Kire mondja azt, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett? kiben van a bölcsességnek, értelemnek minden kincse elrejtve? Jézus Krisztusban. Ezért érezzük egyre mélyebbnek Pálnak ezt a megfogalmazását, hogy lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, mely Isten ismeret ellen emeltetett, fogjul ejtsétek minden gondolatotokat, hogy engedelmeskedjetek a Krisztusnak. Krisztus, mint teremtő és megváltó Isten, kihez fordulhatnánk alkalmasabb személyhez, hogy tanítson bennünket? Ki tudja a mi gondolkodásunkat helyesebb irányba terelni, mint ő? Emlékezem, amikor az Alföldön kezdtem 10 évvel ezelőtt sorozatokat tartani, egy orvos azt mondta nekem néhány előadás után, hogy egészen kétségbe van esve, mert ő eddig kereszténynek hitte magát, de a kereszténységet mindig az érzelemmel tette azonossá. Úgyhogy most azt látja, hogy a kereszténység az tökéletes értelem, ott minden kérdésre válasz van, és hogy a Bibliában egy gyönyörű, szép, összefüggő rendszer áll előttünk. Hát igen, amilyen a teremtő, olyan a teremtése, és olyan a beszéde is hozzánk. Jézus Krisztussal, ha fogjul ejtünk minden gondolatunkat, akkor gondolkodásunk kitisztul, rendszerezett lesz. Látjuk a lényeget, látjuk, ami nem annyira lényeges. Tudjuk jól, hogy mivel kell foglalkoznunk, és mivel nem. Ebből következik a második piros színnel felírt igeje, az 1 Péter 1.13. hogy felövezzük elménk derekait, mint józanok. Józan emberekké válunk. Tárgyilagos, tárgyszerű, józan emberekké válunk. Mivel válunk ezzé? Felövezvén elménk derekait. Gyönyörű kifejezés. Ugye felövezni általában a derekat szokták a régi világban, amikor övet tettek magukra az emberek a hosszú utazás előtt. Hát a mi életidőnk is pár évtized, azért ez egy hosszú utazás. Fel kell övezni sokszor a ruhánkat is, de legfőképp, amit fel kell övezni, az a gondolkodásunk. Tetszenek tudni, hogy mit ért ezen a Szentírás? Tanuljunk meg az igazság szerint gondolkodni. Tanuljunk meg elvek szerint gondolkodni. Tanuljunk meg eszméket, eszmékkel szembesítve gondolkodni. Ne érzelemből gondolkodjunk. Ne másokra hallgatva gondolkodjunk. Ne tekintélyeket követve gondolkodjunk. Azokat a gondolatokat fogadjuk el, és annak a gondolkozását, aki teremtő erővel bír. És aki számunkra mindent kinyilatkoztatott, amire szükségünk van, hogy az elménk vezetésével éljük a földi életünket. Ugye József Attila mondja a Levegőt című versében, hogy emberek nem vadak, elmék vagyunk. Micsoda nagy sor ez. Emberek nem vadak, elmék vagyunk. Bár csak ezek lennénk. Elmék, akiket az értelem vezet, akiknek fel van övezve az elméjük dereka, akik, ez a harmadik igeversünk, Filippi 4.8, akik ügyelnek arra, hogy egyáltalán miről gondolkozzanak. Mit is mond itt Pál a Filippi levél 4. fejezet 8. versében? Hogy amik csak igazak, amik csak jó hírűek, amik csak tisztességesek, és mondja tovább, szóval, hogy igaz összefüggésekről, jó dolgokról, Istentől, a teremtés tervezőjétől jó dolgokat tanuljunk. Filippi 4.8-nak a bölcsessége. Nagyon sokszor emberek nem is veszik észre magukon, de szinte átadják magukat a sötét dolgokkal való foglalkozásnak. És egy idő után elcsüggednek, kétségbe esnek, semmi reményt nem látnak. Sötét, minden lehatárolva, sötétség lesz nekik minden. Miért? Mert a gondolkodásukban megtűrték a szennyet, a sötétséget, a kilátástalanságot, a kétségbeesést. Na, magam részéről az egész modern kultúrára azért tudok egy határozott nemet mondani, nem csak azért, mert technikailag alacsony rendű, meg nem tudom én mi, hanem a régi kultúrákhoz képest egy valami nagyon hiányzik a modern kultúrából, a modern zenéből, a modern irodalomból, a modern képzőművészetből, mert átadja magát annak az érzésnek, hogy úgyis minden mindegy, megváltozni nem tudunk, és változtatni se tudunk. És ezzel nem veszi észre a modern kultúra és a modern művészet, hogy tulajdonképpen az alapot húzza ki maga alól, mert akkor meg minek beszél? Akkor minek közöl valamit? Ezt akarja közölni? Hát ez a közlés önmagát cáfolja. Általában akkor közlünk valamit, hogyha valami hasznot tudunk hajtani ezzel, valakinek segíteni tudunk élni. És volt egy nagy magyar költő, aki szintén belement ebbe a csapdába, és azt mondta, hogy énekeltük a minden mindegy éneket. Hát ez a mai kulta, minden mindegy éneket. Amit aztán utána ő visszavont az élete végén, Babits Mihályról van szó. Tehát amiről gondolkozunk, ami egyáltalán foglalkoztat bennünket. Ne felejtsük el a fő igénket, ahogy gondolkozik az ember, az ő maga. És figyeljük meg, hogyha ez beteljesedik az életünkben, hogy szokásunká válik fogjul ejteni a gondolatainkat Jézus Krisztussal. Ha ezáltal megerősödik az értelmünk, felövezzük az elménk derekait, ha vigyázzunk arra, hogy amiben én 100%-ig döntőképes vagyok, hogy én belül mit engedek magamba, akkor a negyedik igehelyünknek is teljesedik a kijelentés, ez a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet 2. és 3. vers, ez a 6. vázaprofécia elején volt egyébként, akkor azt mondja Pál apostol, hogy el ne tántorítassatok egyhamarati értelmetektől. Nagyon sok embert olyan gyorsan el lehet tántorítani az értelmétől. Emberek évenként mondjuk képesek eszméket cserélni például. Vagy emberek képesek arra, hogy valamiben egykor hittek, vagy valamit egykor követtek, és utána azt úgy kidobják, mint egy kacatot, mint hogyha az nem is történt volna meg az életükben. Sokszor voltam így az életben, és ezek a legfájdalmasabb tapasztalataim, amikor a nyári táborok során sok táborozó elmondta, hogy hogyan ment szét a házassága. A szívfájdító tapasztalatok. Azt mondta a férjem, azt mondta a feleségem, soha nem is szerettelek. Soha? Soha? Hát akkor hogyan tudott hozzámenni? Akkor hogyan születtek gyerekei? Akkor hogyan nevelt 20 évig családot? Most találja ki 20 év után, hogy soha nem is szerette? Félelmetes dolgok ezek, nem? Az emberek eltántorítatnak az értelmüktől. Azt, ami azelőtt szent volt előttük, igaz volt előttük, amiért érdemes volt élni, most azt mondják, hogy kidobom. Nem tudom, hogy lehet így beszélni emberlétről. Erre azt mondja Malakiás könyve 2. és Példabeszédek könyve 2. fejezete, az ilyen embernek nem is volt lelke. Tehát ez egy lelketlen és értelmetlen élet. Talán még az állatok is többre képesek ennél. És szoktam mondani válságban levő embereknek, hogy mielőtt döntenének. Hát mondja a Jób könyve 8. fejezet, hogy nem döntök, mert magamon kívül vagyok. Hát ez is szokássá kell, hogy váljon az életben. Amikor érzem, hogy elöntenek az indulatok, érzések kavarognak bennem, akkor ne döntsek. Hát ha nem tudom az értelmemet vezető szerepre vinni a döntéseim, akkor inkább ne döntsek, akkor mondjam azt, hogy most beteg vagyok, lelkileg beteg vagyok, most visszahúzódom, most nem döntök. És szoktam mondani embereknek, hogyha így érzik a belső felajzottságot, vagy keserűséget, vagy a belső labilitást, akkor ne döntsenek, hanem keressék az életükben a biztos pontokat. Keressék. És találjanak egyre több biztos pontot, amin újra fölépíthető egy híd, ami a múltból a jövő felé vezet, de ne döntsenek a pillanatnyi érzelmek, indulatok, külső hatások alatt. Hát miféle ember élet az, amikor eltántorítottatok egyhamarati értelmetektől? És kedves hallgatók, ezután jön 2 hatalmas nagy igevers, amit szeretnék felolvasni a Bibliából, hogyha idáig eljutunk már, hogyha komolyan vesszük a gondolkodásunkat, komolyan vesszük a belső életet, olyan sok ember nem veszi komolyan a belső életét, pedig amiben az embernek igazán hatalma van, az a belső élet. Tehát a külső élet, hát az sokszor az olyan sok mindennek van kiszolgáltatva, és annyira esetleges, amennyire, ha kimegyünk az utcán, tényleg nem tudjuk, hogy mi történik meg velünk, mert nem mi rajtunk múlik egyedül. De hogy én miről gondolkozom, mit akarok dönteni, az életemet mire akarom rátenni, az rajtam múlik. A Kolossé levél 2. fejezetéből idézem az 1. 4 verset. Kolossé 2:1-4. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek és azokért, akik Laodíciában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint a testben, hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybekötetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, melyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket rá ne szedjen hitető beszéddel. Kedves hallgatók, hitető beszéd. Ez a történelem végének talán a mottója is lehetne. Ember tömegeket hitető beszéddel elhitetni. Ez a tíz vázlat proféciának is az egyik fő tanulsága. Ezt mondta Jézus az ötödik vázlat proféciában, hogy az ő nevében jönnek majd hitető beszéd, de lehet a választottakat is el akarják hitetni. Pál apostol is mondja azt, hogy a gonoszságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival fognak fellépni emberek félrevezetésére. Jelenések könyvében pedig állandóan erről olvasunk, hogy embereket csodálatba és imádatba akarnak hajtani, hitető beszédre. Hogyan lehet a hitető beszéd ellen védelmet szerezni? Meg kell tanulni igazság elvei, Krisztus szerint gondolkozni. Mi itt a kulcskifejezés? Eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára. Sok ember fél attól, hogyha valamiben erősen meggyőződik, azt mondják rá, hogy ő fanatikus. Hát van fanatizmus a világon, ez biztos. Amikor emberi eszmékben hisznek úgy az emberek, hogy megfellebbezhetetlenek tartják azokat. De amikor az Isten szavában hiszünk, amikor az Isten igazságaiban hiszünk, akinél van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve, az az ember nem fanatikus, és az meglátszik a lelkületében, meglátszik a magaviseletében. Az az ember nem erőszakolja másra a véleményét, az az ember el tudja fogadni a másik embert úgy, ahogy van, de a maga tiszta meggyőződését, az értelem meggyőződésének teljes gazdagságával fogja képviselni. Rendíthetetlen lesz. Valóban kősziklára lesz építve az élete, mert a gondolkodása van kősziklára építve. És erre az emberre mondja ki az első Korintusi levél második fejezet 16. verse, amit a mai tárgyalásunk szempontjából kell a legnagyobb igeversnek tartok. Bennetek pedig a Krisztus értelme van. Hatalmas kijelentés. Bennetek pedig a Krisztus értelme van. Jézus Krisztus ilyen kincset akar ajándékozni az embernek, hogyha az ember figyel arra, ami a kezében van, a belső életére, a gondolkozására, ha az ember megtanul igazság szerint, elszerűen, az Isten beszéde szerint gondolkozni, és tapasztalatokat szerez arra, hogy nem lehet eltántorítani egyhamar az értelmétől, és az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára akar jutni egy-egy kérdésben, abban az emberben a Krisztus értelme van. Hát ez egy óriási kijelentés, nem? Jézus Krisztus mindent nekünk akar adni. Jézus azért jött el a világra, hogy aki elfogadja őt, azt részesítse a maga életében. És az életnek a magja, a leglényegesebb része, amiből kiindul az élet, a gondolkozás. Ezért mondhatja ki Pál apostol, hogy bennetek a Krisztus értelme van. És akiben a Krisztus értelme van, aki úgy gondolkozik, ahogy Jézus Krisztus gondolkozott, az az életben, ha nehézségek elé néz is, vagy nyomorúságok elé néz is, de az biztos, hogy győzelmes életet fog élni, és örömteli életet fog élni, ahogy Jézus is élt ilyen életet. Nekem nem volt időm, hogy a tíz vázlat profécia során sok történelmi dokumentumot bemutassak önöknek. Ilyen történelmi dokumentum például a szántóvető angol ember imádsága a 13.-14. századból. Tudják, hogy egy ilyen szántóvető ember hány szót ismert a középkorban, milyen kulturális fokon volt? Kb. 600 szót ismert. Ennyi volt akkor a lexikai tudás. Ma egy mai ember 5000-10000 ki mennyi szót ismer, kb. Ennyivel nagyobb a kulturális szintje. De az a szántóvető ember imádság, az egy csodálatos dokumentum a történelemnek. Amikor Jézushoz fordulnak ezek az egyszerű angol paraszt emberek, akik a hátukon nem csak a király sarcát kellett, hogy elviseljék, hanem az egyháznak is a borzalmas, nyomorító hatalmát, és azt mondja, hogy Jézusunk, cselekedjél, te ezt mondtad, és te elhozod az ígéret szerint, és rövidítsd meg ezeket a napokat, a te igéd szerint. Pár sor ez, ami fennmaradt a középkori Angliából, de ez a szántóvető angol ember imádsága, ez egy megrendítő dolog. Benne a Krisztus értelme volt. Ugyanúgy gondolkozott, ahogy Krisztus. Ugyanúgy beszélt, ahogy Krisztus. Még egyszer mondom, ez nem szellemi műveltség kérdése, ez lelki műveltség kérdése. Az erős ne az erejével dicsekedjék. A gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék, és a bölcs ne a bölcsességével dicsekedjék, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy ismer engem, mondja az Úr. Jeremiás próféta könyvében olvassuk ezt. Aki dicsekszik, idézőjelben, ugye azzal dicsekedjék, hogy ismer engem, mondja az Úr. És ennek az embernek az életében teljesednek ezek a lépcsőfokok, amit a Péter második levelében az első fejezet 4-től a 7. verséig olvashatunk, hogy ez az ember fog a hitéből cselekedeteket formálni, a cselekedetei közben tanulja meg a még magasabb rendű tudományt. A tudomány, az igazi Isten szerinti tudomány vezeti majd mértékletességre az élet minden területén. A mértékletességből szerez majd tűrés, türelmet. A türelemből Isten félelmet, az Isten félelemből atyafiúi szeretetet, és az atyafiúi szeretetből pedig minden ember iránti szeretetet. Ezzel lesz képes az ember a mennyre, az örök életre. A Biblia azt mondja, hogy ne azzal foglalkozzunk, ami nincs a hatalmunkban. Nincs a hatalmunkban az, hogy most milyen bérek lesznek, milyen árak lesznek, hogy megépítik-e ezt a létesítményt, vagy azt a létesítményt. Bár küzdeni a jóért mindig érdemes, de sok minden kívül esik a mi illetékességi körünkön. Ami a kezünkben van, a gondolkozás, hogy megtaláljuk az Istent, és az Isten is meg tudjon találni bennünket. Végül is nagyon egyszerű az örök élet elnyerésének az útja. Akik beszerzik majd a mai kísérő lapunkat, nem a Bibliából, nem keresztény gondolkodótól, hanem Pláton első leveléből találnak egy idézetet az eszmefuttatás végén. Plátonnak van ugye 7 level, ami fennmaradt, az első levél 2 oldal mindösszesen, és egy ismeretlen költőt idéz ott az első levelében, és az ismeretlen költő Jézus előtt 400-500 évvel elmondta azt, hogy az embereknek nem az arany, meg nem az ezüst, meg ilyen tárgy, meg ilyen vagyon, meg ekkora birtok megszerzése a legfontosabb. Így mondja, hogy nekünk nem ez, és ember várja, hogy akkor mi a legfontosabb az életben. Egy nagyon szép késleltetett szerkezet, egy igazi modern epigrammának is megfelelhetne ez a szép kis versike, és az utolsó sorban kimondja, hogy mi a legfontosabb. Igaz emberek egyetértő gondolkodása. Ez az életben a nagy kincs. Igaz emberek egyetértő gondolkodása. Ennél nagyobb kincs nincsen. És igaz emberek egyetértő gondolkodása, ez mutatja az Isten törvényének, a szeretet törvényének a győzelmét. Ezzel lehet eljutni a mennybe. Igaz emberek egyetértő gondolkodása, ezekre fog kiáradni a Szentlélek a végső történelmi időben, amikor az egész földön hirdetetik az evangélium. Kikre adja majd az Isten az áldását? Kiket fog felruházni mennyei isteni erővel? Igaz emberek egyetértő gondolkozását. És ezért gondoltam én, hogy ezzel az eszmefuttatással zárjuk be a 10 vázlat profécia című sorozatunkat, mert az elmúlt alkalommal úgy is beszéltem külső jelekről, külső történelmi eseményekről. De lezárni egy ilyen hatalmas, nagy vázlatprofécia sorozatot talán egy ilyen súlyos figyelmeztetéssel és figyelemfelkeltéssel szerettem volna, hogy a gondolkodásunkra ügyeljünk. Egy olyan világban, ahol nem csupán eltéríteni akarják a gondolkodást, szinte megsemmisíteni akarják. A gondolkodásunkra ügyeljünk, ami által Isten kapcsolatot tarthat velünk, és mi is az Istennel. A vers, amiből idéztem a részletet, hogy emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Még egy dolgot hozzátesz ehhez a gondolathoz. A gondolkozás 3 nagy alapértéket ismer az életben. A szeretet, az igazi szeretethez vezető igazság, és az igazságnak alapot adó szabadság értékét. Ez a 3 nagy érték. A szeretet, amit oly sokan megmásítanak, eltorzítanak, emberi szeretettel azonosítják azt, ami nem szeretet, az isteni szeretet, az igazság, és mind a két értéknek tápot adó alapvető érték ez a szabadság. És József Attilának ez a verse, bár jó néhány évtizeddel van a hátunk mögött, 1935. november 21-én kelt, tehát több mint 60 évvel ezelőtt, ma ugyanolyan aktuális. Ma ezek az alapértékek vannak veszélyben, a szeretet, az igazság és a szabadság, ezeket csak az isteni gondolkodással lehet helyreállítani, és ezeket csak az isteni gondolkodással lehet megvédelmezni, egyáltalán rámutatni arra, hogy ezek mik is. József Attila verse levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lanysötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén, az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan, vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott. Sím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, s azt is ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol, sanda választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem vadak, elmék vagyunk, szívünk, míg vágyat élel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság, te szűj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép, komoly fiadat. A költő beteg volt már ekkor, és sok minden a versben utal arra a belső megrendülésre, de elvitathatatlan az, ahogy jogot formál arra, amiért különben az Isten is teremtette az embert. Ezzel szerettem volna befejezni a 10 vázlat proféciáról szóló áttekintést, és ahogy tenni szoktuk, egy 10 perc szünet után rátérünk akkor a megbeszélésre. Köszönöm szépen a figyelmet, sorozatunk véget ért. Egy hét múlva azonban, akinek kedve van, a Lépések Jézushoz, szinte ott folytatjuk, ahol ma abbahagytam, a Lépések Jézushoz című sorozatunk itt ezen a helyen folytatódik, kedden esténként 6 órai kezdettel, egészen szeptemberig, tehát minden 2 hétben a nyár során is. Úgyhogy viszontlátásra, akik erre el tudnak jönni, akik nem, és a nyári táborokon találkozunk, azokkal pedig ott a viszontlátásra.